Ökumenikus háló találkozó lesz a szerémségi maradékon. A szerémség a mai Szerbia része. Itt 3000 magyar él 20 településen. A legnagyobb magyar jelenlét maradékon van, ahol református közösség is él. A helyi katolikusok között horvát papok szolgálnak, így nagy esemény, hogy a maradéki találkozó keretében magyar nyelvű szentmise is lesz majd. Sőn Bálintot, a találkozó szervezőjét hallják elsőként.
Én eredetileg budapesti vagyok, de most itt élek a szerémségben, maradékon. Ugye hát ez délvidéknek az egyik fontos régiója, szerémség. Bár keveset hallani róla, tekintettel arra, hogy itt 3000 magyar van csak. És én Petőfi ösztöndíjas vagyok itt maradékon. A Petőfi Sándor program keretében 85 ösztöndíjas tevékenykedik a volt monarchia területén. Egyébként a hálóban pedig hát önkéntes szervező vagyok már évek óta. Most ez a két identitás úgymond összekapcsolódik éppen itt a maradéki találkozó kapcsán, hiszen itt szervezem a találkozót, és közben pedig a munkámat, a Petőfis munkámat is végzem ezzel.
Oké, akkor tulajdonképpen bele is csaptunk a beszélgetésbe, akkor először is a hallgatóknak magyarázzuk el, miután a háló inkább egy katolikus körökben működő szervezet, és az Európa Rádió meg egy református rádió, de hozzuk össze a kettőt, ahogy a maradéki találkozó is összehozza, hogy kérlek a hallgatóinknak egy kicsit magyaráz el, hogy mi az a háló.
A háló az egy 30 éves múlttal rendelkező mozgalom, és mondhatni így is, hogy közösség. Tulajdonképpen annak idején a kommunizmus alatt működő kis közösségeket, amik hát úgy mondom fű alatt működtek, azok, amikor ugye felszínre kerültek, akkor igyekezte összekapcsolni, hogy az egymástól taluljanak ezek a közösségek, illetve hogy megéljenek táborokba és nagy találkozókon, megéljék ezt a fajta szabadságot, ami ilyenkor a rendszerváltozással együtt járt. Eredendően innen indult, és hát most is tulajdonképpen igaz ez, hogy a határon inneni, hát most attól függ, honnan nézzük, határon inneni és túli keresztény közösségeknek egyfajta hálózata, ami közösségi találkozókat szervez, illetve egyhetes családi táborokat. És úgy szoktuk ezt mondani, hogy más felekezetekre nyitottak vagyunk, és sokszor a hálótalálkozóinkon vannak is reformátusok. A mostani találkozó, amit maradékon szervezünk, az pedig kifejezetten ökumenikus, mert hogy itt a református parókián vagyunk, Halász Dániel tiszteletes úr itt a lelkész, és vele együttműködésben szervezzük ezt a találkozót, és itt ezt másodszorra, tehát másodszorra maradékon, és másodszor ökumenikus módon, mert egy hónappal ezelőtt volt egy ifjúsági találkozó, ahol egyaránt részt vettek hát református és katolikus fiatalok is, és ez pedig most felnőtteknek szól, de egyébként lesz itt is egy vagy két ifi kis csoport is.
Úgy fogalmaztál, hogy keresztény közösségeket tömörít a háló, akkor az én megfogalmazásom az nem volt igaz, hogy ez egyébként egy katolikus hátterű szervezet, vagy azért ezt elmondhatjuk a hálóról, hogy ez inkább egy katolikus hátterű szervezet?
Elmondhatjuk, úgy lett, hogy ez kicsit tudat alatti volt, hogy kihagytam a katolikus szót, mert már ennyire az ökumenére koncentrálok, de valóban, tehát katolikus közösségről, katolikus szervezetről van szó. Az egyházzal jó kapcsolatot ápolunk, az Erdő Péter bíboros úrral, tehát így köthető, nem az egyházhoz köthető, tehát civil szervezet, civil egyesület vagyunk, de alapvetően a katolikus egyházhoz kötődünk, igen.
És a maradéki találkozó megszületésének ötletéről mesélj, tehát azt értjük, hogy te ott vagy maradékon, háló önkéntes vagy, és akkor ez ennyire kézenfekvő volt, hogy akkor ha már ott vagy, akkor szervez egy ilyen találkozót, vagy hogy született meg ennek a gondolata?
Igen, mondhatni, hogy meglehetősen kézenfekvő volt. Én tulajdonképpen mondhatni, hogy ez a folyamat, hogy gyerekkoromban elsősorban táborokba jártam, hálótáborokba, és onnan szereztem délvidéki ismerősöket, barátokat. Édesapám vitt minket gyerekekként ezekbe a táborokba. Akkor a következő szint az volt, amikor ifjúsági találkozókon ismertem meg úgy mélyebben vagy jobban délvidékieket. Aztán a rákövetkező lépés, hogy délvidékre jöttem, és én is segítőként, szervezőként bekapcsolódtam az itteni találkozók szervezésébe, és mondhatni, hogy ez az utolsó szint, amikor ide is költöztem Vajdaságba, méghozzá annak is az egyik legdélebbi részére, ide szerémségbe ösztöndíjasként, és hát kézenfekvő volt, hogy korábban is hálóztam, akkor ezt most itt össze is tudtam kapcsolni, ezt a munkámként is tudom ezt a találkozót szervezni. Egyébként Vajdaságban ezen tanév során volt két másik hálótalálkozó is, Mivel azok nem maradékon voltak, azt mondhatom így, hogy a szabadidőmben végeztem, ez meg most így munkaköri feladat.
Oké, beszéljünk a találkozóról részleteiben. Milyen programok lesznek, kiket vártok, mesélj nekünk erről.
A találkozó az úgy épül fel, hogy egyfajta egyensúly legyen a református és a katolikus programok között, úgyhogy egy református áhítattal kezdjük, amit Halász Dániel tiszteletes úr fog vezetni. Aztán az ő áhítatta után egy rövid előadás következik. A találkozónak a témája, illetve az alap mottója, az az ugye lángolt a szívünk, ami az Emmauszi úti idézet, Lukács 24:32 található, és a lelkiségi előadás lesz még egy, amit a katolikus részről, amit Éliász atya fog tartani. Ő itt a Nagybecskedeki Egyház megyében szolgál. Egyébként érdekes, hogy indonéz származású, de szépen beszél a magyar nyelvet. A lelkiségi program elemek mellett lesznek kulturális elemek is. Ilyen lesz Molnár Zoltán színművésznek az önálló estje, aki egy újvidéki színész. És azt szeretnék néha visszajönni még címmel, tart egy ilyen egyszemélyes színházi előadást, amiben éppen a szorvány lét és a kisebbségben való maradás, vagy esetleg a nyugatra való emigrálás kérdéseit feszegeti majd, vers összeállításból áll ez a darab, illetve a helyiekkel fogunk közösen énekelni. A közös éneklésnek lesznek vallásos elemei is, tehát amíg kifejezetten mondjuk a református énekeket jelentik, vagy katolikus énekeket, és ha visszaugorva ehhez a kulturális részhez, a helyieket is, vagy a helyi művelődési egyesületet meghallgatjuk, illetve velük fogunk majd közösen énekelni.
És kiket vártok a találkozóra?
A találkozóinkra általában jellemző, hogy teljesen nyitottak, tehát igazából meghirdetjük, és bárki jöhet, nincsen nagyon kritérium. Korosztályi megkötés szokott lenni egy ifi találkozón, meg felnőtt találkozón is végeredményben. Most egyébként ezt elsősorban felnőtteknek hirdettük meg, de amint talán említettem is, hogy lesz ifjúsági kis csoport is, tehát várunk ifiket is, és az ifik tekintetében pedig 16 éves az alsó korhatár. Felső korhatár ifi találkozóinkon van, most értelemszerűen nincsen.
De jól értem, hogy elsősorban ezeknek a hát most hogy mondjam, így, hogy régiós találkozóknak, tehát hogy ugye te is említetted, hogy Vajdaságban két találkozót szerveztél idén, most ugye Szerémségben, tehát hogy jól sejtem, hogy itt ilyenkor a település és annak környékéről várnátok a résztvevőket, elsősorban az lenne a lényeg, hogy ott helyben megismerjék egymást ezek az emberek, ezek a közösségek, és együtt legyenek.
Így van, pontosan erről van szó. A régiós találkozó, a délvidéki találkozó, azt nem említettem, tehát délvidékről várjuk, leginkább Bácskából, Bánátból, Szerémségből, ugye erre a három részre tagolható a délvidék, és úgy néz ki nagyjából, hogy Bánatban meg Bácskában elég aktívan működik a háló. Tehát az valószínűsíthető most ezen a találkozón is majd, hogy az alaphálós mag jön, és akkor így, ahogy mondod, hogy a helyieket is nyilván megszólítja egy helyben lévő találkozó, tehát úgy fog kinézni, hogy lesz egy hálós kemény mag, hogy így mondjam, akik rendszeresen járnak találkozóra, és akkor lesznek az itteni helyiek, akik most ismerkednek a hálóval. Tehát a mag, a hálós mag, az ismerkedik a helyekkel, a helyiek meg közben ismerkednek a hálóval, és hát így egymással is persze. És a legfontosabb, hogy lelkiségi indítatásból indul a találkozásnak a vágya, és arra is figyelünk, hogy egymásban, hogy tudjuk a Istennek a jelenlétét is felfedezni. A kulturális rész az mindig csak kiegészítő. Édesapám is itt lesz majd a találkozón, ő egyébként maradékot már ismerte azelőtt, hogy én idejöttem volna ösztöndíjasként, és ő nagybecskereki származású eredetileg, ahol most jelenleg, így mondom, a hálónak a központja van, hiszen Halmai Tibor, aki a délvidéki hálónak a vezetője, ő Nagybecskereken él, és hát édesapám is majd jön Budapestről, és hoz néhány embert erre a találkozóra, hogy meglegyen ez a kapcsolat, mindig a háló budapesti központtal működik, és hogy ez ilyen módon is élő legyen a kapcsolat a szorványban szervezett találkozók és a budapesti központ között.
Oké, és még arra kérlek, hogy egy kicsit mesélj a hallgatóinknak maradékról, meg a Szerémségről. Említetted már ezt a 3000-es magyar lélekszámot, de ezen kívül egy néhány mondatot mondj nekünk még a saját benyomásaidról is, meg arról is, amit tudsz erről a vidékről.
A szerémségi magyarságnak érdekes a története, és hát tulajdonképpen mondhatni, hogy már sokan le is írták, vagy hát ténylegesen úgy tűnik, hogy kicsit halálra van ítélve, de azért most talán, hogy az utolsó pillanatban sikerül itt a magyaroknak megmaradnia. Tehát 3000 fős közösségről van szó valóban, de ez majdhogy nem 20 településre van szétszórva, és maradékon vannak itt a legtöbben még mindig egyben magyarok, néhány százan. Itt a szerémség a története olyan szempontból érdekes, hogy itt sokkal előbb volt Trianon, mert hogy a kiegyezést követően szerémséget Horvátországhoz csatolták, és emiatt mind a mai napig egyébként azóta is csak és kizárólag horvát anyanyelvű papok szolgálnak a szerémségben. A vallásgyakorlás nyelve így horvát, habár több olyan település van még mindig, ahol többségében magyarok vesznek részt a katolikus szentmiséken. És azt mondhatni így a jövőre vonatkozóan, hogy tényleg ez a maradék lehet egy ilyen mencsvár, mert hogy itt elindult egy néhány éve a magyar óvoda, illetve a magyar tagozat is, és most hamarosan néhány hónap múlva megtörténik majd az új óvoda épületnek az alapkőretétele. Emellett élénk élet van a Petőfi Kultúra és Egyesületben, tehát itt az intézményes forma az nagyon fontos, ahol kisebbség van, ahol ilyen erős az asszimilációt, az intézmények nagyon fontosak, és hát így van remény, hogy a magyarság itt megmarad maradékon, és ezáltal megmarad a szerémségben.
Egy kérdést még engedj meg, kérlek, ez már távol esik a találkozótól, de ha már említetted ezt a horvát nyelvű vallásgyakorlást, református füllel hallgatva mindezt számomra ez nagyon érthetetlen, hogy miért nem az anyanyelvű papok szolgálnak egy-egy közegben. Tehát miért nincsenek magyar papok is a szerémségben? Ennek mi az oka?
Hát ez érdekes, ugye hát egy kicsit másképp épül fel a református egyház, mint a katolikus egyház. Mondhatni, amennyire én belelátok, hogy a katolikus egyház ugye sokkal inkább hierarchikusan épül fel, és hát egész egyszerűen arról van szó, hogy van Szerbiában egy horvát vezetésű katolikus egyházfő, aki horvát anyanyelvű papokat küld. Tehát ehhez a régióhoz tartozik. Nem nézik azt, hogy egy adott településen ott éppen milyen nyelven vannak többségben, vagy hányan vannak az adott gyülekezetben, milyen a nemzetiségek aránya, azt nem figyelik. Ehhez az egyházmegyéhez tartozik, és ebben az egyházmegyében a vallásgyakorlás nyelve horvát. Persze, itt Vajdaságban, a másik két egyházmegyében, a Szabadkai vagy a Nagybecskereki egyházmegyében, vagy ez a Bánáti és a Báskai egyházmegye, itt is természetesen vannak horvátok, mert ez egy több nyelvű közeg, és vannak horvát és magyar nyelvű szentmiség is, de ebben a szerémségi régióban csak horvát nyelvű szentmiség vannak. Egyébként ilyen szempontból ez nagyon fontos a találkozón, hogy itt magyar nyelvű szentmise lesz értelemszerűen, hiszen ez egy magyar találkozó, és egyébként évente egyszer van maradékon magyar mise, Szent Annakor a templom búcsúkor, tehát ilyen szempontból is van jelentősége ezeknek a találkozóknak, amik itt sikerült leszervezni, az IFI találkozónak, meg ennek a találkozónak, hogy ennek apropóján magyar nyelvű szentmisét hallgathatnak a hívők.
Kedves hallgatóink, Sön Bálint Petőfi ösztöndíjast, a maradéki ökumenikus háló találkozó szervezőjét hallották. Halász Dániel maradéki református lelkész azt mondja, gyülekezetük létrejöttét egykor az indította el, hogy a katolikus hívek hiába akartak magyar papot, nem kaphattak. Sokaknak pedig fontos volt az anyanyelvű vallásgyakorlás, így alapították meg a református gyülekezetet maradékon.
Mit jelent a maradéki reformátusoknak ez a háló találkozó, amelyet most maradékon szerveznek meg?
Azt mondanám, hogy nem is annyira a reformátusoknak jelent sokat, hanem az itteni szerénységi katolikusoknak, akiknek nincs lehetőségük arra, hogy például a magyar misét halljanak, tehát a hittanoktatás is minden horvát nyelven folyik. És hát erre úgy került sor, ugye, mivel Sön Bálint most a Petőfi programos itt nálunk maradékon, aki egyébként a háló szervezetnek is tagja, ami egyébként egy alapvetően katolikus szervezet, de ugyanakkor megkérdezte, hogy csinálhatnánk itt ilyen találkozót, hiszen a háló egyesület nem egyszer szervezett már ökumenikus találkozót, és miután egyeztettük a programot, akkor megbeszéltük, hogy legyen itt is egy ilyen találkozó. Nyilván a reformátusoknak is jelent, hiszen lelki tartalma lesz, az emósi tanítványok lesz a témája, úgyhogy hát reméljük, hogy jó fog sikerülni majd.
A nyelvhasználat, amit most te is említettél, hogy a szerémségben élő katolikusok horvát nyelven gyakorolhatják a hitüket, míg a szerémségi reformátusoknak, a maradéki reformátusoknak van lehetőségük az anyanyelvükön gyakorolni a hitüket. Emiatt kérdezem, hogy szerinted egyébként ez ad egyfajta példamutatást a református egyház részéről, hogy így is lehetne csinálni akár a katolikusoknak is? Bár tudom, ez egy nagyon összetett kérdés a katolikus egyházon belül, de te, mint református lelkész, ezt hogy látod?
Igazából igen. Ugye a történelmi okai azok megvannak, tehát itt is a református gyülekezet úgy alakult, hogy az akkori katolikus püspökhöz itt a atyafiak elmentek, hogy kérjenek maguknak magyar nyelvű papot, mivel 100%-ban magyar volt a katolikusság, és miután ezt megtagadták tőlük, átmentek a szomszédos faluba, ahol volt már német és magyar református gyülekezet. Egy magyar istentiszteletet meghallgattak, és ennek következtében megalakult a református egyház községi maradékon. A nagyobb részt az átért katolikusokból. Tehát ugye a nyelvhasználat miatt lettek reformátussá, és ez hát igaz, hogy ritkán, de ma is jelen van ez a folyamat, hogy a nyelvhasználat miatt, akinek kicsit például nagyobb magyarság tudata van, tehát hogy fontos az is, hogy a vallását milyen nyelven gyakorolhatja, illetve hát az oktatást az milyen nyelven végezheti el, vagy végezhetik el a gyerekei.
És még arról beszélünk a találkozó kapcsán, hogy én úgy érzem, de ez csak az én szubjektív benyomásom, és szeretném, hogyha te reagálnál erre, hogy te hogy látod, hogy ez a háló találkozó a szerémségben arra is felhívja a figyelmet, hogy a szerémségben, miután úgy nagyságrendileg 3000 magyar él, azért sokkal inkább szükség van arra, hogy a szerémségben élő bármilyen vallású magyarok figyeljenek egymásra, összetartsanak, és akár együtt imádkozzanak.
Így van, tehát ez nyilván fontos, de felhívom a figyelmet, hogy ez nem csak szerémségi háló találkozó lesz, mert ugye a háló az inkább a Bácskában és Bánátban működik itt Vajdaságban, hanem vajdasági találkozó lesz, amin részt vesznek a szerémségiek is. Tehát most, ugye mivel itt a református egyház a magyar, ezért mi adunk ennek helyszínt, de ugyanakkor hát fontos az, hogy máshonnan is jöjjenek például a magyar katolikusok, akik magyarul élik meg a hitüket, hogy az itenieknek is példát adjanak ezzel.
Köszönöm, és még arra kérnélek, hogy bár remélem, hogy a hallgatóink emlékeznek a maradéki reformátusokra, mert többször volt már szó rólatok az Európa Rádióban, de most arra kérnélek mégis, hogy egy kicsit mesélj nem csak a történetetekről, hogy hogyan jött létre ez a gyülekezet, hanem hogy arról a megfeszített munkáról, amit végeztek. Van egy óvodátok például, de ne én meséljek rólatok, hanem te légy szíves egy néhány mondatban mutasd be a szolgálatotokat.
Maradékon, mielőtt én ide jöttem, 2 évig nem volt lelkész. Ugye a szerémségről azt kell tudni, meg maradékról is magában, hogy maradékon van a legjelentősebb magyarság jelenleg, bár létszámban így is kevesen vagyunk. Tehát szerémség Vajdaságnak a legszurványosabb vidéke a magyarság szempontjából. És itt már most egy példát említenék csak, 1952-ben a Szerém vármegye területén, tehát ami egy kicsit átnyúlik a mai Horvátország területére is, 22 magyar nyelvű iskola volt. Utána pedig egy későbbi kimutatás, a 80-as évek végén kimutatta azt, hogy 0 darab magyar iskola maradt ebből a 22-ből. Tehát itt nagyon erőteljes volt az asszimiláció. És ha még visszamegyünk a történelembe, ez oda is vezethet, ugye, hogy 1867-ben, amikor volt a kiegyezés, a magyar állam, az akkori magyar állam elcserélte egész Szerém vármegyét, Fiume tengerparti városáit, azért, hogy a magyaroknak is legyen tengerpartja, és kiáratuk a tengerre, és onnantól kezdve igaz, hogy unióban voltak, de itt a horvát királyság fennhatósága alatt éltek az itteni magyarok, és a magyaroknak az elhorvátosítása már abban az időben megindult azzal, hogy a horvát katolikus egyház ugye kezdett itt működni, és csak horvát ajkú plébánosokat helyeztek ki mindenhova. Ez ma is látszik, és ezért az asszimiláció itt sokkal erőteljesebb volt, mert itt már Trianon előtt elkezdődött ez a folyamat, még akkor is, hogyha a magyarok létszáma az gyakorlatilag szaporodott még 1910-ben is, tehát a 10 éven lévő népszámlálást, ha megnézzük, akkor még 1910-ben sokkal több magyar volt már itt, mint 1900-ban, vagy még előtte, de utána, hogy megtörtént a Trianon, és teljesen elszakadtak az anyaországtól, onnantól kezdve a fogyásnak indult itt a magyarság. Na most ezt próbáljuk mi valamilyen szinten megállítani, mert itt konkrétan maradékon 1978-ban szűnt meg a magyar nyelvi oktatás, addig is csak az alsó 4 osztály volt magyarul, utána már szerbül kellett járjanak a diákok iskolába. De nagy áttörés volt, amikor 2013-ban be tudtunk indítani egy iskolabuszt, és ezzel párhuzamosan a református egyházon belül egy hétvégi óvodát indítottunk el, ami később a rendes délelőtti óvodává nőtte ki magát, még nem akreditált óvodává, tehát ez még majd csak ezután fog bekövetkezni, de ugyanakkor az iskolabusz is elindult, és 2015-ben pedig itt helyben egy magyar összevont tagozat indult el az iskolába, ami egy nagyon nehéz munka, mert a gyerekek többsége az nem is tud egyáltalán magyarul, tehát a szülők sokszor úgy hozzák a gyereket ide az óvodába is hozzánk, hogy akár iratják be később iskolába, hogy semmit nem tud a gyerek magyarul, úgyhogy az óvónőknek és a tanítónőknek nagyon nehéz feladatuk van, mert ezt külön nem tanítják az egyetemen, hogy hogyan kell magyarul tanítani úgy olyan gyerekeket, akik nem tudják a magyar nyelvet, hogy közben meg is tanulják a magyar nyelvet. Tehát az oktatás területén ezekkel a dolgokkal foglalkozunk elsősorban, mert egyszerűen rájöttem arra, hogyha mi magyarul akarjuk hirdetni Isten igényét 10-20-30 év múlva is, akkor nagyon fontos terület az oktatás, hiszen Reményik Sándornak a verse jut eszembe, amikor azt mondja, hogy ne hagyjátok a templomot és az iskolát, és ez a kettő valóban nagyon szorosan összetartozik, hiszen ha katolikus egyház is itt megmaradt volna magyarnak, legalábbis magyar ajkú plébánosok is szolgáltak volna ezen a területen, akkor messze menően nem lenne szerénységben most ilyen a helyzet sajnos, aminél. Ugye ezen kívül ugye említettem az óvodát, hogy majd akreditálva lesz. Ez az akreditálás azt jelenti, hogy az iskola előkészítőt is tudjuk csinálni, tehát hogy hivatalos óvoda legyen. Szerb állami törvények szerint nincs olyan, hogy egyházi oktatási intézmény. Tehát van magánintézmény, illetve van állami intézmény. Hát mi ebben a magánintézmény szektorba tartozunk, és a magyar állam segítségével is jelenleg egy óvodát fogunk heteken belül elkezdeni építeni, hiszen már megérkezett az építési engedély, ami szerbiai és uniós szabványoknak felel meg, tehát egy olyan épületet, és hogyha ezt felépítjük, onnantól kezdve tudjuk akreditálni, tehát innen tőlünk mehetnek a gyerekek iskolába. Jelenleg ez a láncszem hiányzik, hiszen csak 3-tól 5 éves korig vannak itt a gyerekek az óvodába, majd utána elmennek egy évre szerb óvodába, és utána már nem biztos, hogy a szülők beíratják magyar nyelvű iskolába, tehát ezt szeretnénk megszakítani, és szeretnénk, hogyha ez így működne, illetve kaptunk nemrégiben egy kis buszt is, amit szintén a magyar állam támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács adott az itteni kultúregyesületnek, amit elsősorban oktatási célokra használhatunk, és hát az a tervünk, hogy itt a maradék környékéről, itt Szerémségbe, hogy gyerekeket tudjunk naponta összeszedni úgy, hogy iskolába járjanak, magyar iskolába, illetve magyar óvodába. Tehát, hogy a környékről is a gyerekek ide tudjanak járni hozzánk. Ezen kívül hát nyilván működik az egyházközség is, tehát hitéleti dolgokkal is foglalkozunk, meg nem tudom, például kicsit foglalkozunk ilyen poluturizmussal, és itt hiszen Szerémségben nagyon sok látnivaló van. A vajdaságot tekintve itt van a legtöbb történelmi hagyatékvárok, kastélyok és egyéb látnivalók. Úgyhogy ezt is annak azért szerveztük meg, mert úgy gondoljuk, hogy az itteni magyar oktatáshoz ez hozzájárulhat ennek a közösségnek az épüléséhez.
Köszönöm, és még egy kérdés, mert most ilyen konfirmáció időszak van, hogy emlékszem, hogy évekkel ezelőtt, amikor beszélgettünk, akkor említetted, hogy a konfirmandusok körében is volt olyan, akivel probléma volt a magyar nyelv, vagy nehézség volt magyarul beszélni, mert hogy inkább a szerb nyelv volt az otthonos az egyébként magyar származású, vagy magyar konfirmandusnak. Most van-e konfirmandusotok, és itt mi a helyzet? Van-e javulás, vagy ez itt még ugyanaz a helyzet, mint néhány évvel ezelőtt?
Vannak konfirmandusok, és hát amikor ide jöttem, ugye azzal szembesültem, hogy tehát nehezen beszélik a magyar nyelvet, és például a heidelbergi kátit, amikor magyarázta, szerbük kellett megmagyarázni nekik, hogy mi mit jelent, mert egyszerűen nem értették az értelmet mit, még akkor is, hogyha magyarul tanulták meg. Az első két csoportomban ez volt a jelenség, Utána ugye nálunk annyit elmondanék még, hogy 2 évente van csak konfirmáció, tehát egy ilyen döntést hoztunk a presbitérium, amivel kevés gyermek van, de most is van egy 5 fős csoportom, de ez az 5 fős csoport előtt 2 konfirmandus volt, igaz, de mind a ketten például a magyar iskolába jártak, és teljesen felüdülés volt az számomra, hogy nem kell a szerbül használni az egyházi nyelvezetet, hanem teljesen magyarul mondtam el nekik az egészet, és sokkal több kérdés feleletet meg tudták tanulni az egészet. Nem volt olyan probléma, mint például azokkal, akik nem értik a magyar nyelvet. Mert most megint van 5 konfirmandusunk jelenleg, de ebből az 5-ből például jelenleg csak 1 beszéli rendesen a magyar nyelvet. De remélem, hogy 4-5 év múlva már, tehát ahogy most nézzük, és akik az óvodába is járnak, itt mi vagyunk az egyetlen olyan gyülekezet, itt Vajdaságban református gyülekezet, ahol a keresztelők és a temetések száma körülbelül megegyezik, még akkor is, hogyha a legkisebb gyülekezet vagyunk, de vannak gyerekek, és lesznek a jövőbe is, és én nagyon remélem, hogy pár éven belül, tehát a Heidelbergi kátit azt teljesen magyar nyelven tudom majd elmondani nekik.
Jól értem, hogy most ez a csoport egyébként ez jövőre fog konfirmálni, ugye?
Jövőre, 2020-ba. Tehát ez most még a felkészítés folyik. Tehát első éven ilyen bibliismeret, ugyanakkor egyháztörténelem, tehát elsősorban ilyesmiket tanulunk, hogy felkészüljenek, mert hittan oktatásra nem nagyon jártak, illetve hát van amelyikük jár, de a többségük nem. Úgyhogy ezt így tudjuk akkor megoldani. Valami fogalmak is legyen erről.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Halász Dániel maradéki református lelkipásztort hallották.